Az agykutatás hete alkalmából most a társas viselkedésről fogunk egy kicsit beszélgetni, illetve arról, hogy hogyan lehet akár molekuláris szinten vizsgálni az agyat. Tarts velünk, hamarosan kezdünk! Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Slett Katalin docenst, az Élettani és Neurobiológiai Tanszék tanszékvezetőjét.
Sziasztok!
És dr. Dobolyi Árpádot, egyetemi tanárt, szintén az Élettani és Neurobiológiai Tanszékről. Sziasztok!
Én is üdvözlök minden kedves hallgatót!
Talán mindenki tapasztalta már, hogy társaságban egy kicsit máshogy viselkedik. Nagyjából ezt hívjuk társas viselkedésnek, de majd javítsatok ki, hogyha nem ez a pontos definíció. Milyen tudatos és ösztönös jellemzői vannak ennek a társas viselkedésnek?
A társas viselkedés valójában egy nagyon bonyolult viselkedésforma ahhoz képest, hogy általában milyenek a viselkedések, hiszen miközben itt szembe vagyunk egymással, látjuk egymást, halljuk egymást, sokféle modalitásnak hívják ezt, sokféle módon jutunk információhoz, és ezt az agynak mind föl kell dolgoznia, és rögtön egy választ adnia, miközben folyamatosan jönnek az új bemenetek, az új válaszok. Tehát ez a folyamat egy nagyon komoly feldolgozást igényel, ezt kogníciónak hívjuk, és ez a tudatos része. De aztán van egy olyan része, amiről nem is tudunk, mégis csináljuk, és itt nem csak a kézmozgásokat értjük, hanem számos egyéb dolgot. Na most ez az, aminek vannak egyszerű módozatai és bonyolultak. Az ösztönösek azok, amik azért egyszerűbbek, cserébe automatizmusok.
A szociális viselkedést többnyire állatokban szokták tanulmányozni. Miért van ez így, és miért hasznos egyáltalán állatokban tanulmányozni ezt a társas viselkedést?
A neurobiológusok állatokban szokták tanulmányozni, mert azért a szociális viselkedés az egy nagyon tág fogalom, és rengeteg disziplína foglalkozik vele.
Megsértődnek ránk a pszichológusok, hogyha kihagyjuk
őket. Tehát azt mondhatnám azt, hogy talán többet szoktak azzal foglalkozni, hogy milyen az embereknek a szociális viselkedése, de az ugye az a neurobiológiai kutatásnak van egy olyan szintje, amit nem lehet embereken végezni. Mást viszont embereken lehet sokkal jobban végezni. Mégpedig nyilván a magasabb szintű folyamatokat, az emberek, mi okosabbak vagyunk, az érzelmeink fejlettebbek, ezeket a folyamatokat részlegesen lehet állatokban vizsgálni. Viszont az állatok esetén olyan kísérleteket tudunk elvégezni, amit emberrel nem lehet elvégezni, és emiatt nagyon fontos az ő vizsgálatuk. Na most vannak olyan állatfajok, amikben ez jól vizsgálható, mert ők maguk is társas lények. Vannak olyan állatfajok is, amik egyáltalán nem társas lények, ott lényegében nem is találkoznak egymással a fajtások. Őket nem nagyon jól lehet használni, ha éppen a társas viselkedést tanulmányozzuk.
És hát ugye utaltál arra, hogy nem mindent lehet emberben megcsinálni, tehát például pont akkor, hogyha mondjuk bizonyos agyterületek funkcióit kell leírni egy adott viselkedésforma módosításában, kialakításában, hát az nagyon speciális kivételektől eltekintve igazán emberben, hát főleg nem kísérletesen, az nem vizsgálható úgy. Van pár híres eset, amikor ugye egy sérülés következtében megváltozik egyértelműen és jellegzetesen egy adott ember viselkedése, de hát ezért ez nagyon ritkán fordul elő, persze örülnek neki a neurobiológusok, de alapvetően nem alkalmazhatunk ilyen módszereket, úgyhogy bizony rengeteg minden az tényleg állatkísérleten alapszik.
Hogyan néznek ki ezek a kísérletek? Tehát ugye említetted, hogy embereken nem lehet ezt megcsinálni. Valamit beültetnek az agyba, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
Igen, én azt mondanám, hogy a hálózat szintű megközelítések az egy nagyon nagy csoportja, hogy a neuronok, milyen neuronok játszanak szerepet, és azok hogy vannak egymással összekötve. Ha ezen a szinten akarunk vizsgálódni, mégpedig úgy tűnik, hogy ez a szint nagyon sok mindent meghatároz, akkor először is tudnunk kell, hogy hol aktívak a neuronok. Tehát ez nagyon sokszor az idegsejtek aktivitás mérését jelenti. Mit jelent? Gyakorlatilag a membrán potenciájukon megszűnik a feszültségkülönbség, akkor ők aktívak, ott egy akciós potenciál jelenik meg, ezt detektálni lehet. Ehhez viszont azért be kell ültetni valamilyen mérőeszközt az agyba, és az tudja mérni. Legalábbis akkor, ha sejtes felbontást szeretnénk, mert egyébként egy nagy agyterületnek az aktivitását ma már emberben is lehet mérni, ez a funkcionális mágneses rezonancia módszer, de az nagyon messze van a sejtes felbontástól. Állatok esetén viszont több módszer is létezik arra, vagy egy nagyon vékony elektródot rakunk be, ami elektromos módon méri, vagy pedig valamilyen módon addig ügyeskedünk, amíg például egy fényt bocsájt ki magából az aktív neuron, mint hogyha egy kis szem lenne, oda beültetjük az agyba, és akkor úgy tudjuk sejtes szinten nézni az aktivitást. De hát ez az egyik nagyon alapvető kísérletes módszer. A másik, amikor mi magunk akarjuk megszabni a neuronoknak az aktivitását. Erre is vannak kísérletes módszerek. Mi magunk beültetünk például olyan mesterséges receptort az idegsejtekbe, amik például fény hatására, vagy egy adott gyógyszer hatására az idegsejt kisülését okozzák. Ilyenkor mi tudjuk meghatározni, hogy egy adott sejt mennyire tüzel. És közben szabadon mozog az állat. Tehát ezek az igazán modern idegtudományi módszerek, szabadon mozog az állat, és mi időlegesen egy nagyon rövid ideig aktiválom a neuront, vagy megakadályozom az aktiválódását, és közben nézem a viselkedését. Na most ezek azok a módszerek, amikhez állatkísérletek kellenek, mert ott tudjuk ezt kísérletesen vizsgálni.
Hát itt ugye most a legmodernebb technikákat kezdted elmondani, de tulajdonképpen a viselkedésen alapuló vizsgálatok, hát a 20. század elejére, hogy Pavlov neve, az talán senkinek nem újdonság, tehát már egészen az 1900-as évektől kezdve folynak, és azért a klasszikus viselkedés vizsgálatokhoz nem kellett ilyen típusú, úgymond manipuláció, ugye nagyon sokszor genetikailag módosított állatokat lehet erre a célra használni, amik különösen alkalmasak mondjuk ennek a kívülről bevitt génből átirodó fehérjék vagy receptoroknak a termelésére adott sejtípusban, de tényleg a klasszikus megfigyelés az nagyon sokat jelent, és ennek is vannak olyan fajtái, amit most már nagyon sokszor automatizált megfigyelést tesznek lehetővé, tehát azért a klasszikus 100 éve zajló kísérletekhez képest most elképesztően bonyolult, és ugyanakkor nagyon sok mindent megkönnyítő módszertan áll tulajdonképpen a kutatók rendelkezésére.
Igen, ebben teljesen igazad van, tehát azok a manipulációk, amiket az előbb említettem, vagy sejtszintű aktivitásmérések, azokat ugye már akkor is mondtam, hogy a viselkedését is nézni kell az állatnak. Na most az, hogy nézzük egy állatnak a viselkedését, az nem is olyan magától értetődő. Berakjuk egy kis ketrecbe, és ott, hogy ha társas viselkedés, berakunk egy másik állatot is a ketrecbe. Nyilván esetleg építünk neki bonyolultabb elrendezést, ahol mintha természetes közegét próbáljuk manipulálni, vagy persze ki lehet menni a természetbe és nézni az állatok viselkedését. Ugye ez az a megközelítés, amit etológusok, ökológusok csinálnak. Tehát általában az idegtudomány módszerei, azok valamiféle laboratóriumi körülményeket igényelnek. Pont azért, hogy jobban kézben tartsuk a dolgokat. Na most az, hogy önmagában egy viselkedő állatról mi milyen módon szerzünk információt, ez a terület is hatalmas fejlődésen megy át. Tehát nyilván, amikor bevezették az első fényképet, és lefényképeztek egy mozgó lovat, akkor az óriási fejlődés volt 150 évvel körülbelül. Aztán bejöttek a videó elemző módszerek, akkor ott ültek a kutatók, és akkor a videót alapján próbálták nézni, hogy pontosan mit is csinál egy állat. Ugye ez azért elég időigényes, hogyha pontosan akarom tudni, hogy mit csinál az állat. És akkor ehhez vannak olyan fejlesztések jelenleg, amik minél inkább abba az irányba mutatnak, hogy automatizálni lehessen ezeket a kiértékeléseket. Tehát ez videó elemzést is jelent. Egy másik nagy megközelítés, hogy beültetünk olyan rádiócsipeket. Ezek hasonló csipek, mint amit egyébként a kutyákba is ültetnek be, tehát ezt sokan ismerik. Minden esetre ezt be lehet patkányok, egerek, 15 egér van együtt, és mindegyik külön csip, és akkor mindegyiket egyesével tudjuk követni. Szóval ez a két nagy módja jelenleg, hogy minél automatizáltabban, minél több információt nyerjünk ki. Ha viszont rengeteg információt nyertünk, akkor a következő kérdés, hogy ezt hogy tudjuk feldolgozni. Tehát lényegében ezek a típusú informatikai módszerek is hatalmas fejlődésen esnek át jelenleg.
Hát igen, és itt a mesterséges intelligenciának óriási szerepe van, tehát mind a videó felvételek elemzésében, hát ugye a ChatGPT-ről mindenki hallott, ennek is megvan a maga verziója, ami pont az ilyen viselkedés módos, egészen apró finom változásokat is követni tud, hogyha fölprogramozva, nem ugye a Deep Lab Cup az ilyen módszer. Szóval azért nagyon halad a tudomány, de azért kapaszkodnunk kell, hogy ezzel a rengeteg adattal utána tényleg mit csinálunk, és mit akarunk belőle kivenni, és mit tartunk ebből fontosnak.
Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem is, hogy milyen új információkat lehet abból kihámozni, hogy egy ilyen sejtszintű felbontásunk van?
Alapvetően az agyban rengeteg neuron van, tehát mondjuk 100 milliárd az emberi agyban, nyilván patkányagyban jóval kevesebb. Ezeknek a neuronoknak csak egy kicsi része az, ami a szociális viselkedésért felelős. Tehát mind az érző bemenetek, ugye az előbb említettem, többféle modalitáson jönnek, mind valamiféle központi processzálás történik, és aztán egy adekvát motoros választ kell adni. Tehát ennek akkor vannak olyan neuronok, amik a motoros válaszért felelősek, vannak a központi feldolgozásért. Na most a összességében azért ezek a neuronok még csak egy kis részét teszik ki az összes neuronnak. Mi szeretnénk pontosan megismerni azt, hogy az agy rengetegféle sejtje közül melyek azok, amelyek szerepet játszanak a szociális viselkedésben. Tehát tulajdonképpen azonosítani az agy összes neuronján belül azt a neuronális hálózatot, ami a szociális viselkedésért, illetve a szociális viselkedés az ugye rengeteg részre bontható, és minden egyes viselkedés elem kivitelezéséért, tehát mi szeretnénk pontosan tudni, hogy milyen hálózat felel az egyes viselkedés elemekért, és ez a hálózat hogy működik. Tehát annak milyen típusú sejtek alkotják, egymással hogy vannak kapcsolatban. Ez ugye nagyon-nagyon sok kapcsolat van, tehát mondjuk 100 vagy 1000 kapcsolata van minden neuronnak, tehát ezt is fel szeretnénk térképezni. Na most, hogyha ismerjük a hálózat működését, akkor onnantól kezdve az egyrészt hozzásegíthet, hogy igazándiból azt ott tarthassunk, hogy értjük az agynak a működését. Sajnos jelenleg nem tartunk itt, hogyha a hálózat működését pontosan értenénk, akkor valószínűleg közel juthatnánk. Bár van egy következő lépcsőfok, ugye a molekuláris szintű dolgok, mert azért eddig egy neuront egy egységként fogtunk fel, hogyha hálózatról beszélünk, de hát minden egyes neuronban, hát ugye 21.600 génünk van egész pontosan, azoknak jó, több mint a fele kifejeződik egy sejtben, és az a rengeteg, ez is, és akkor még csak a fehérjékről beszélek, nem a kis molekulákról. Szóval egy következő szintű megértés jelent a molekuláris változásoknak a megértése, de amíg a hálózatot nem ismerjük, addig ugye nem is tudjuk, hogy hol keressük a molekulákat. És hát mindez ugye a kíváncsiságunkat kielégíti, hogy megértsük a saját magunk működését, de hát nem szabad elfelejteni azokat a betegségeket, neuropszichiátriai betegségeket, illetve neurológiai betegségeket, amelyeknek a kezelése nem fejlődhet tovább akkor, hogyha nem is ismerjük, hogy egy adott esemény hogy történik. Tehát mondjuk a szociális vagy társas viselkedésre gondolva, hát azért számos betegség van, ami ezt a nagyon bonyolult viselkedésformát megváltoztatja. Illetve adott esetben éppen a fő tünetek egyike, hogy nem megfelelők a társas viselkedések. Ezeknek a diagnózisában, kezelésében is eredményeket úgy tudunk elérni, ha megértjük azt a hálózatot, ami működteti a viselkedést.
Itt alapvetően a tanszékünkön folyó kutatások tényleg az alapkutatások, tehát inkább, ahogy Árpi is mondja, a megértésére irányulnak ezeknek a folyamatoknak, ezeknek mondjuk a klinikai alkalmazása, meg egyáltalán potenciális terápiás alkalmazása, az nem alapvetően amire szortunk, de hát azért az nagyon nagy dicsőség, amikor az ember mondjuk le tud írni valami olyan hálózatot, amit eddig még nem írtak le, és például szerepe van mondjuk a szociális viselkedés szabályozásában, úgyhogy meglepő, de bőven még mindig van rengeteg feltárni, azonosítani való. És hát erre ti büszkék lehettek nagyon, úgyhogy...
Ez nem is meglepő, mert tényleg egy nagyon-nagyon komplex rendszerről van szó. Molekuláris szinten hogyan lehet vizsgálni az agyat, hiszen te ezzel foglalkozol?
Hát akkor én most itt nagyot sóhajtok, és hát elvileg ennek a beszélgetésnek van egy témája, és nem akarom elvinni teljesen a fonalat, de igazán arra utalnék vissza, amit az előbb Árpi is mondott, hogy és ezt szoktam mondani a hallgatóknak is az előadás során, hogy hát szuper dolog hálózatokról beszélni, és szociális viselkedésről, és félre ne értsd, nem lekicsinyelni akarom ezt a témát.
Nem is tudnád.
Igen, de ugyanakkor minden azon múlik, hogy azok az adott ioncsatornák éppen az adott idegsejt nyúlványainak melyik részére és hogy szállítódnak ki, és utána különböző, például a kinázók ezt hogy foszforilálják, milyen intracelluláris szállítómechanizmusok irányítják ezeket a folyamatokat, úgyhogy igen, van egy csomó olyan aspektus, amit bizony akár sejtenyészetekben, amik tényleg nem viselkednek, mert hát ugye egy petri csészében tenyésztjük ezeket a sejteket, és nagyon jól vizsgálhatóak értelemszerűen molekuláris sejtes szinten, és hát az, akkor legboldogabb az ember, amikor mondjuk egy ilyen sejtenyészetből levont következtetést, vagy esetleg tehát hipotézist lehet igazolni mondjuk a viselkedés szintjén is, tehát például, hogyha mi feltételezzük, hogy valamilyen fehérjének szerepe van mondjuk egy ioncsatorna módosításában, szállításában, és rendelkezésünkre áll egy olyan genetikailag módosított állat, ami ennek a hatásmechanizmusának az vagy a vizsgálatára alkalmas, és ezt ráadásul kombináljuk egy olyan viselkedési teszttel, ahol mondjuk az állatok tanulási képességét tudjuk összehasonlítani a nem génmódosított állathoz képest, vagy ahogy ugye te is mondtad, hogy más típusú állatoknál kemogenetikai, tehát hogy ilyen gyógyszerható anyaggal kiváltott mesterséges receptorok aktiválását, vagy gátlását végezzük el, de már akkor az élő viselkedő mozgó állatban, hát akkor vagyunk a legboldogabbak, mi legalábbis, de szerintem mindenki, amikor össze tudjuk rakni kvázi a molekuláktól egészen a viselkedés társas interakcióig az ívet, egyet ezt a képet, és hát akkor ilyenkor nagyon boldogok vagyunk, meg büszkék.
Ugye ez a fehérjéknek a működési végül is ők a végső alkotói hát a szervezetnek, az agynak. Ezek a vizsgál... Van egy közbelső lépés, és ez a messenger RNS-eknek a szintje. Tehát ahogy a génekről átíródik, először messenger RNS lesz, és utána fehérje. Most a messenger RNS-eknek a változása az agyban az sokkal könnyebben mérhető, mint a fehérjéké. Tehát a jelenlegi módszerek iszonyatosan sokat fejlődtek, hogy az RNS-ek szintjét lássuk, hogy változik. Azért is beszélek erről, mert... egyetlen egy sejt szintjén. Tehát ma már meg lehet azt mondani, hogy egyetlen egy sejt, amit én egy hálózatban azonosítottam, hogy az fontos egy viselkedésben, utána az állatot sokat csinálja azt a viselkedést, vagy éppen nem engedem, hogy azt csinálja, és aztán azt az egy darab neuront kiveszem, és megnézem, hogy az ő összes RNS-e, tehát mind az a több mint 20 ezer génből 20 ezer RNS, ennek a szintje megváltozik-e akkor, hogyha a viselkedést csinálja, vagy sem. Tehát ennek a segítségével, ez is egy molekuláris szint, mégpedig ennek egy technológiai előnye van, hogy elég könnyű az összes RNS-t vizsgálni. Ez a módszer egyébként az RNS-szekvenálás nevű módszer, ami, és ugye a szekvenálás, végül is DNS-é fordítjuk az RNS-t, és a DNS-t szekvenáljuk. Na most a DNS-szekvenálás hatékonysága olyan mértékben növekedett az elmúlt évtizedekben, hogy ez megint egy kvantumugrás volt az agyi működések megértése szempontjából.
Ilyenkor szoktam én, bocsánat, hogy itt bele szólok ebbe, egy kicsit visszavonni, vagy visszahúzni a földre minden kedves kollégát, aki a transzkriptomikai single cell, tehát egy sejt transzkriptomikákra hiány, abszolút szuper módszer, de azért minden csak azon múlik, hogy abból a RNS készletből mennyi fehérje lesz, és hova kerül a sejten belül, csak visszakanyarodunk oda, amit az előbb mondtam, hogy ezen fog múlni végül is. Most viccen kívül, de tényleg az adott idegsejt integráló jelfeldolgozó képessége, hogy végül is abban az adott hálózatban tényleg ő mikor fog megszólalni, de hát összedolgozunk, tehát itt nincs vetélkedés természetesen, tehát egyformán fontosak ezek a módszerek, csak más-más típusú magyarázatot tudnak adni, de abszolút, tehát ez most nagyon-nagyon nagy divat egyébként, ez a single cell transzkriptomikai jellemzés, és nagyon sok és fontos információval is szolgál.
De szuper élmény lehet így harmóniában kollaborálni, hogy tényleg mondjuk azt, hogy a történet leges, legkisebb alkotó elemétől tényleg egészen a végéig, a viselkedésig el tudtok haladni, és tudtok ezen dolgozni.
Én úgy gondolom, hogy a mi tanszékünknek itt az ELTE-n egyébként egy nagyon nagy előnye az, hogy a molekuláris, tehát bármilyen problémám van, amihez molekuláris megközelítés kell, akkor rögtön átmegyek a folyosó végére, és ott vannak a katályék a laborban, illetve további kutatócsoportok is, akik, és valóban, tehát ez a kooperáció, ez gyümölcsözőbb eredményeket ad, mint hogyha az ember csak a viselkedést nézi egyedül egész nap.
Arról nem beszél, hogy mennyi időt töltünk a tanszéken, mármint hogy így egymás mellett, tehát elég sok időt töltünk el egymással, mármint hogy így egy tanszéken belül is, igen. Tehát, hogy szerencsére nagyon jó a munkakapcsolat, meg egyáltalán a tanszéken belüli kollégák közötti kapcsolat is.
És hát nem véletlenül ülünk itt, és beszélgetünk az agykutatásról, hiszen majd most jön az agykutatás hete, és ti készültök programokkal is az érdeklődőknek. Milyen programokra számíthatnak?
Ó, hát akkor megint nagy sóhajtást veszek, és akkor mondom lelkesen, hogy hát rengeteg programunk lesz, és mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk március 13-án és 14-én. Lesz egy kétnapos rendezvény itt az ELTE lágymányosi tömbében. Készülünk nagy, úgymond formális, tehát egyetemi előadásokkal, például Árpi fog az ösztönös viselkedésről is beszélni, de lesznek kisebb előadások, a Biológiai Múzeumban tárlatvezetés lesz, és ráadásul ingyenesen is látogatható, lesz poszterkiállítás, és hát amire a leginkább büszkék vagyunk, természetesen a rengeteg nagyon érdekes előadás mellett, az az, hogy két szinten, tehát az épület alagsorában és a földszintjén is berendezünk egy úgynevezett ilyen játszóházat, így szoktuk hívni, amikor most már talán 26 különböző állomásnál tartunk, ahol tényleg a budapesti agykutatással foglalkozó, tehát nem csak a mi tanszékünk, hanem több intézményből jönnek kutatók és hallgatók, és tulajdonképpen 26 féle helyen, 26 féle módszert tudnak bemutatni, amiket az agykutatás során használunk. Ezek között lesz olyan módszer, amit egyébként a biológus oktatásában használunk is, amikor az önként jelentkező lelkes látogatóknak meg tudjuk mérni például az izomerő szabályozását, milyen tényezők szabják meg, hogy mennyire erősen tud például szorítani, eközben milyen elektromos aktivitást tudunk elvezetni a bőréről, lesz agyhullámmérés.
Igen, nagyon népszerű. Igen. Az, amikor a repülőt tudnak vezényelni a fejükre tett elektródokkal a látogatók. Igen. És hát azért azt hangsúlyoznám, hogy tényleg itt több mint 100 segítő fog ezen részt venni, tehát valójában ez egy olyan rendezvény, ami ilyen mértékben megmozgatja mind az ELTE-t, mind pedig a Hunren Kokit és a Hunren TTK-t, ahonnan szinte jönnek kutatók és a bemutató helyek. Ugye ezt már több évet csináljuk, és óriási siker szokott valójában ez lenni, ez egy kétnapos rendezvény, úgyhogy mi mindent megteszünk, hogy ez most is sikeres legyen.
És hát ne hagyjunk ki, ebből azért ugye a Semmelweis Egyetemről is jönnek előadást tartani, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről is, tehát hogy itt tényleg megpróbáljuk a budapesti agykutatással foglalkozó közösséget megmozgatni, ki ne hagyjuk az etológus kollégákat is, tehát hogy itt, majdnem azt mondtam, hogy kutyától, macskától, de nem, tehát itt a zebrahaltól kezdve a rágcsálókon keresztül egészen a kutyákig tulajdonképpen a kísérleti alanyokkal is meg lehet ismerkedni.
És pszichológiai módszerek
pszichológiai,
is lesznek,
persze, pszichofiziológiai módszerek, tehát az embert, igen, úgyhogy nagyon szeretettel várunk mindenkit, ez egy rendkívül nagy kavalkád szokott lenni, és hát reméljük, hogy sikeres lesz a rendezvény idén is.
Én emlékszem, hogy volt egy olyan év, amikor pont ide a déli épületbe kellett átjönnöm, és ennek a rendezvénynek a közepén találtam magam, és Én akkor azt hiszem a patkányokat néztem meg agyat színeztem és hajtogattam össze saját magamnak. De persze ez egy nagyon-nagyon kis szelete volt, de már azt is nagyon élveztem így két óra között.
Most is lesz ugyanilyen kézműves műhely is, tehát hogyha valaki szeretne agyat gyurmázni, jöhet, és egyébként azt is jelenti, hogy ez nem csak tapasztalt, elkötelezett kutatóknak, hallgatóknak szól, hanem akár a legkisebbeknek is, tehát tényleg a óvodáskortól kezdve a 99 éves aki még el tud jönni, és meg tudja hallgatni az előadásokat, mindenkit nagyon szeretettel várunk.
Igen, tehát nagyon sok gimnáziumi csoport jön, ők nevezhetők az egyik célközönségnek, de valóban családok és idősebbek is, illetve hát kollégák tulajdonképpen meg szokták egymást nézni szintén, tehát mindenkinek szól a rendezvény.
Illetve Árpi, az itt a reklámhelye, egy kis ízelítőt adsz nekünk az előadásodból? Mire számíthat ez, aki beül hozzád?
Hát igyekszem, ugye több időm lesz, mint most, úgyhogy igyekszem jobban elmagyarázni azokat az ösztönös és nem ösztönös folyamatokat, amik az agyunkban zajlik, hogy a nagy agykéreg az a tudatos dolgokat, és a hipotalamusz nevű mag, ami pedig az ösztönös viselkedéseket szabja meg, tehát mikor agresszívek vagyunk, mikor barátságosak vagyunk, utódgondozás és így tovább. Szóval egy picit jobban bele fogok menni azoknak a hálózatoknak a konkrét elemzésébe, amiket itt említettünk, és hát remélem, hogy igyekszem ezt majd érthetően elmondani mindenkinek.
Egy dolgot még említsünk meg, hogy hol lehet tájékozódni erről a programsorozatról.
Nagyon készül a program feltöltés, ami egyébként már többé-kevésbé kész van. Facebook oldal is van erre, ami elérhető lesz majd a TTK felületeken keresztül is, illetve Agykutatás Budapest, azt hiszem, ha így rá kell keresni hashtaggel, én bocsánat, de nagyon nem értek a Facebookhoz, de remélem, hogy jól mondom, akkor így meg lehet találni, illetve van egy központi honlapja ennek a rendezvénynek, mert nem csak Budapest, hanem Pécs, Debrecen és Szeged is szervez szintén ilyen agykutatás hete rendezvényeket, ez az agykutatáshete.hu, viszonylag egyszerűen megegyezhető, és oda remélem, hogy egy-két napon belül most már tényleg fölkerül a Budapest, illetve hát a vidéki programoknak a sorozata is. Lesznek például regisztrációhoz kötött események, tehát például be lehet jelentkezni a kutyaetológusok laborlátogatására is. Ha minden igaz, szabadulószoba is lesz, Brainscape néven, úgyhogy elég limitált létszámmal, úgyhogy tudom, hogy ez a reklám helye, de lehet, hogy mire ez elérhető lesz, addigra már betelt az összes hely. Szóval nagyon sokféle rendezvénnyel, vagy eseménnyel próbálunk készülni, és reméljük, hogy még egyszer sikeres lesz.
Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és egy nagyon jó programsorozatot kívánok nektek sok-sok érdeklődővel, és a hallgatóknak is üzenem, hogyha felkeltettük az érdeklődéseteket, akkor nézzétek meg a programsorozatot, és gyertek el, és vessétek bele magatokat az agykutatásba.
Nagyon szépen köszönjük, és hát mindenkinek köszönjük a figyelmet, és szeretettel várunk mindenkit.
Igen, köszönjük a lehetőséget a beszélgetésre, és mindenkinek köszönjük, aki meghallgatta.